A 27. fejezethez érkeztünk, Pál apostol utazása Rómába. Ugye azzal kezdeném ezt az előadást, a fejezet előtt arról van szó, hogy Pál apostol már 2 évet töltött fogságban, 58-ban kerül fogságba, és most a 60-as évben járunk, Cézáreában. És Agrippa és Berniké előtt kihallgatták, és ez a kihallgatás azzal végződött, hogy ezt mondták, hogy ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Ugye ez korábbra utal vissza, még a 25. fejezetben láthattuk azt, hogy amikor Festus kihallgatja Pált, akkor kényszerül Pál arra, hogy a császár ítélőszékére hivatkozzon, oda fellepezzen, hiszen Festus a zsidóknak akart kedvezni azzal, hogy Jeruzsálembe viteti, és ott hallgatják majd ki, ahol nyilvánvalóan megpróbálták volna meggyilkolni, hiszen erre elkötelezték magukat emberek. És Pál ezért, hogy ezt elkerülje, a császár ítélőszékeire hivatkozott, hogy ő pedig nem Jeruzsálemben akar kihallgattatni. És ez zárta úgy Festus ezt a kihallgatást, hogy mivel a császár ítélőszékére hivatkozott, ezért neki Rómába kell mennie, a császár előtt kell majd megjelennie. Tulajdonképpen ez volt, ami miatt Pál apostolnak közvetlenül Rómába kellett utaznia fogolyként, hiszen egyébként szabadon engedhették volna, hogyha ezt nem teszi meg. Ennek az utazásnak még annyi előzménye van, hogy az Isten kijelentette Pálnak azt, hogy neki hasonlóképpen meg kell állnia Rómában, és tanúskodnia kell Rómában, mint ahogyan ezt Jeruzsálemben tette. Innen indul tehát el a fejezetünk, és ezt olvassuk, hogy miután ez eldőlt, hogy Itáliába kell hajózniuk, átadták mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramitiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindultunk, velünk lévén a macedóniai Arisztárkusz, aki Tesszalonikából való, és másnap megérkeztünk Szidonba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. Itt, hogyha kérhetném a térképet. Tehát azt látjuk, hogy Pál apostol Lukáccsal és Arisztárkusszal együtt indul el erre az útra, egy fogoly szállítmány részeként. Ugye innen indul az utazásunk Cézáreából. Pál Arisztárkusszal együtt megy, aki önként vállalkozott arra, hogy fogolytársként elkísérje. Ő nem volt fogoly, hanem osztozott Pálnak a nehézségeiben, és Lukács az, aki elkíséri, hogy itt Lukács többes szem első szemében fogalmaz, tehát ezek is az úgynevezett mi részek közé tartozik az apostolok cselekedeteiben. Együtt tehát behajóznak egy kisebb hajóval, egy napi hajózás után érkeztek meg Szidonba, ahol Pálnak megengedték azt, hogy a gyülekezet tagjaival, keresztény társaival együtt legyen, és ők gondoskodjanak róla, megerősítsék őt mind fizikailag, mind lelkileg. Elmondhatjuk azt, hogy Pál bizonyos értelemben más státuszban volt, mint a többi foglyok, hiszen ő félig fogolyként, félig szabad emberként megy, nem született az ügyében ítélet. Vizsgálat alatt áll, de nem született elítélő határozat az ő élete felől. Ez volt az egyik ok, ami miatt ezt megtehették vele. Másrészt ő, mint római polgár is, ugye ezt sem felejthetjük el, római polgár volt, és ezért más ítélkezési gyakorlat vonatkozott rá. És hát nyilván itt azért szükség volt ennek a Julius századosnak a hozzáállása is. Ezt írja Lukács is, hogy emberséggel bánt Pállal, kedvezményt adott neki. A tervük az volt, hogy a partokhoz közel fognak hajózni. Ugye eléggé későre járt az idő, amint ez kiderül a későbbi leírásból. A hajózási időszak vészesen közeledett a végéhez, és hogy a szélárnyékban utazhassanak, a partokhoz közel utazhassanak, ezért mentek északnak, és aztán úgy fordultak nyugatnak. Így is írja le, hogy onnan elindultunk, Ciprus alatt teveztünk el, mivel hogy a szelek ellenkezők voltak. Ugye északi szél fújt ekkor, tehát ezért igyekeztek védetten haladni, és lassan tudtak csak előre jutni. Ezt írja, Cilícia és Pamfília mellett levő tengeren áttevesztünk, eljutottunk a líciai mírába. Itt látjuk a következő pontot a térképen, tehát ezen az útvonalon haladtak, és itt van az a pont, ahova megérkeztek. Ekkor találtak egy olyan hajót, amely már Itáliába tartott, és erre szállította át a százados a fogoly csapatot. Egy alexandriai hajót talált, abba szállította be őket, és így olvassuk tovább a szöveget. Több napon át azonban lassan hajózva és nehezen érkeztünk Niduszhoz. Mivel nem engedett bennünket odajutni a szél, elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett. A cél az az volt, hogy elérkezzenek ugye erre a pontra. Itt van Knidusz. Azonban azt olvassuk, és ugye ezekről a hajókról el kell mondanunk, hogy szél ellenében nem tudtak manőverezni. Ilyenkor evezőkkel tudtak haladni. Azt olvastam egy könyvben, hogy ezek a gabonaszállító hajók, amin utaztak ekkor is, ezek olyan körülbelül 300-350 tonna befogadó képességű hajók voltak, és azt írja, hogy kedvező szél esetén körülbelül olyan 6 km/h sebességgel tudtak haladni, tehát ez egyébként is egy hosszú utazás lett volna. Ráadásul ezen az úton nem kedvező szél volt, hanem ellenszéllel szemben kellett haladni. Tehát láthatjuk azt, hogy úgy megközelítették valamennyire Knidusz, de nem tudtak oda hajózni, mert egyszerűen a széllel szemben ezekkel a hajókkal nem lehetett manőverezni. Ugye a manőverezés is elég nehézkes volt, hátul a hajó két oldalán volt egy-egy kormánylapát, amivel irányították ezeket a hajókat. És innentől kezdődik az igazán nehéz, vagy nehezebb időszak, bár még ez ahhoz képest nyugalmas, amit később következik. Tehát képtelenek voltak kitartani az eredeti úti céljuk mellett, egyszerűen a szél nem engedte őket, ezért délnek fordultak, engedve ugye a szél iránynak, az északi szél irányának. Déli irányba hajóztak, elhajóztunk, így olvassuk, hogy elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett, és nagy üggyel, bajjal elhajózva mellette jutottunk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt Lássál városa. Sajnos ezeket a helyeket nem tünteti fel részletesen a térképünk, de ugye arról van szó, hogy itt ez egy elég veszélyes szakasz volt az útjuknak, nagyon nehezen tudták kikerülni a itt levő zátonyokat, és itt van ez a kikötő, ez a szép kikötő, vagy más néven jó kikötő, így is lehet fordítani a nevét, ahova megérkeztek. Nagyon hosszan tartott ez az út is, elhúzódott az utazásnak ez a szakasza, és amikor megérkeztek erre a helyre, szép kikötő kikötőjébe, Lássál városa mellé, akkor már igen késő volt ahhoz, hogy eljussanak Itáliába. Ugye a földközi tengeren a hajózás az az évnek csak bizonyos időszakában zajlott, mert ezekkel a hajókkal veszélyes volt közlekedni. Általában szeptember 14-től március 14-ig nem hajóztak. Tehát ebben az időszakban szünetelt a hajó forgalom, a hajó közlekedés. Persze vakmerő emberek vállalkoztak rá, de ez olyan időszak volt, olyan heves viharok voltak ebben az időszakban, amikor nem volt biztonságos a hajózás. És most azt olvassuk itt Apostolok cselekedetei 27. fejezetében, a 9. versben, mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket. Azt olvassuk, hogy a böjt is elmúlt már, tehát időben egy kicsit be tudjuk tájolni, hogy hol tartunk. Ez a böjt a Jom Kippurra utal, a nagy engesztelési napnak a böjtjére utal, ami ebben az évben, tehát időszámításunk szerint 60-ban, október 28-ára esett. Tehát amikor a Kréta szigetén, Lássál a városa mellé, megérkeztek nagy nehezen ebbe a jó kikötőbe, vagy szép kikötőbe, ekkor már jócskán túl voltak azon a bizonyos határidőn, amikor beszüntették a hajózást. Legtovább egyébként november 11-e környékéig mentek el, hogy akkor még hajóztak, de ez nyilván függött az adott év időjárásától is. Illetve ebben az időszakban már annyira szeszélyes volt az időjárás, és annyira jellemzővé vált az északi szél, hogy nem tudtak hajózni. Amikor Pál ezt látta, akkor intette a hajósokat, intette a kapitányt is. Ezt mondta nékik: férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Főnixbe, Kréta kikötőjébe, amely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. De amit itt szeretnék kiemelni, ugye Pál apostol többször szenvedett már hajótörést, ahogy a korintusi levélben ezt megírta már korábban. Tehát egy tapasztalt ember volt, még hogyha nem is volt hajózási szakember, de volt már némi tapasztalata ezekben a dolgokban. Ráadásul azt is olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy látom, hogy nem csak a tehernek, hanem a mi életünknek is nagy bántódásával jár ez a hajózás. Én ebből arra következtetek, hogy Pál apostol valószínűleg előre látott, az Isten előre kijelenthetett neki bizonyos dolgokat. Ezért ő azt a javaslatot adta, hogy bármennyire nem alkalmas ez a kikötő a téli áttelelésre, bármilyen kedvezőtlen is, még mindig biztonságosabb itt maradni, mint tovább menni. Nyilván a többiek viszont nem láttak előre, nem kaptak kijelentést a jövőről, és hát Pál szavával szemben ott állt a kormányos mester és a hajó tulajdonosnak a szava, akik nyilván hivatkozhattak a maguk gyakorlatára, a tapasztalataikra, és hát ott volt az is, hogy kedvezőtlen volt a körülmény telelésre, ezért azt határozták el, hogy egy kedvezőbb kikötőbe megpróbálnak átjutni a hajóval. Szintén Kréta szigetén maradva megpróbálnak átjutni Kréta nyugati részébe, valahol ezen a területen van ez a kikötő, Krétának a fő kikötője. És úgy tűnt, hogy ezt meg is tudják valósítani, mert déli szél kezdett el fújni. Ugye ahhoz, hogy ők oda hajózhassanak, ahhoz északi irányba kellett nekik haladni, nyugatra és aztán északra kellett haladni, és amikor a déli szelet látták, akkor úgy gondolták, hogy igen, jól értékelik a helyzetet, közel van ez a kikötő, nincsen túlzottan nagy távolságra, meg lehet próbálni, hogy eljussanak oda. Hát meg is próbálkoztak vele, ezt olvassuk, hogy elindultak, és igyekeztek Kréta védelméhez, Kréta partjaihoz közel hajózni. Azonban ahogyan elindultak, ezt olvassuk a 14. versben, nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Egy darabig Kréta szigete védte őket, az ott levő hegység védelme alatt hajóztak, tehát az északi szél túl nagy hátrányt vagy túl nagy veszélyt nem jelentett ekkor rájuk. De amikor kikerültek a szélvédett területről, és a maga teljes erejével csaphatott le ez a szélvihar, onnantól kezdve teljesen reménytelen volt, hogy eljussanak Főnixbe, a védett téli kikötőbe, hanem a szél gyakorlatilag elragadta őket. Itt nem egyszerűen egy kis szélről van szó, hanem viharos szélről, másként így is mondhatnánk, hogy ez egy orkán erejű szél volt, orkán volt, ami lecsapott a hajóra. Képtelenek voltak tehát vele szembe vitorlázni. Olvasom tovább a leírását Lukácsnak. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk tova. Ja, hát mit tehet egy vitorlás hajó, hogyha szembe fúj a szél, és olyan orkán erejű szél fúj szembe, amivel szemben vitorla nélkül evezővel sem tudnak haladni. Hátat kell fordítani a szélnek, és megengedni, hogy vigye. Ez volt az egyetlen dolog, amit tehettek ekkor. Neki eresztették tehát, hogy vigye a szél, és ezután egy kikötő, vagy egy kis sziget mellett mentek el. Egy kis sziget Krétától délnyugatra volt ez. Klaudának hívják. Ott van ez a sziget délre, délnyugatra, attól a kikötőtől, a szép kikötőtől, ahonnan elindultak. Ez mintegy 40 kilométerre van egyébként attól a helytől, tehát a szép kikötőtől. Itt már tehát igen komoly veszélyben van az életük. Olyan heves vihar volt, hogy a csónak, a mentőcsónakot fel kellett venni a hajó fedélzetére. Erről olvasunk a következő versekben. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivattatik, csak alig bírtok hatalmukba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövetvén a hajót, s mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátva a bitorlát, úgy vitettek. Ugye fel kellett venni ezt a csónakot, a mentőcsónakot a hajó fedélzetére, és hát kötelekkel megkötötték a hajó testet, hogy valahogy szilárdabbá tegyék, hogy a hullámok és a szél ne szakítsa szét a hajójukat. És aztán még egy dolgot tudtak lenni, levonták a vitorlát. Ugye eddig még vitorlával hajóztak, de most olyan erős lett a szél, hogy ezt is meg kellett tenniük. Tehát most már vitorla nélkül pusztán a hajótestet hajtotta maga előtt a szélvihar, és így olvassuk, hogy a szél viszont nem csökkent, amikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihánytuk. Tehát ekkor a rakománynak egy nagy részét kellett eltávolítani a hajóból, hogy könnyebb legyen, és ne merüljön annyira mélyre, ne vigye annyira a szél tovább. Aztán ez sem volt elég, a vihar továbbra is tombolt ekkor. Így írja Lukács a leírásban, harmadnapon tulajdonkezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelést is. Mindent, ami a hajóban felesleges volt, ami nem létszükséget volt ekkor, kihánytak a hajóból, kidobták a hajóból, mentették az életüket egészen egyszerűen. És ezzel még mindig nem ért véget a vihar, tehát harmadnapra vannak ebben a viharban, már messze járnak Krétától. Ezt olvassuk, ezután így írja a tudósítását, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt köztük. Én még nem olvasom Pál apostol szavait, csak próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, ebbe az utazásba. Már az út eleje sem volt egyszerű, mert ellenszélben hajóztak, de mostantól kezdve aztán végképp reménytelennek látszott a helyzet. Ugye most az elmúlt néhány napban volt, hogy nem nagyon láttuk a napot. Nem tudom ki, hogy érezte magát, de nem volt vihar. Itt nem látták sem a napot, sem a csillagokat, folyamatos vihar volt, ugye azt gyakorlatilag azt sem tudták, hogy merre járnak, hogy tájékozódjanak a csillagok alapján, sem tudták betájolni magukat, és ez nem egy-két napig tartott, hanem több napon keresztül volt folyamatosan így. Úgyhogy, hogy ebbe bele tudjuk egy kicsit élni magunkat, akkor könnyebben át tudjuk érezni, amit így fogalmazott a vers végén Lukács, hogy 20. vers végén, minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Tehát emberileg nézve az, hogy ők épségben partot érjenek, hogy ezt az utazást túléljék, ez emberileg teljesen reménytelen volt ekkor. Bármit tettek már ekkor, nem volt több eszköz a kezükben. A hajót már megkötözték körül, megerősítették, a vitorlát bevonták, többet kihányták a hajóterhet, kihányták a felesleges eszközöket, semmi felesleges teher ne legyen a hajón, ami miatt a vihar még jobban tudja hajtani, de gyakorlatilag többet nem tudtak tenni. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben ott voltak a viharzó földközi tengeren, ahol nem kis viharok fordulnak elő, tehát erről azért más könyvekben is lehet olvasni. Mit tett ekkor Pál? Ezt olvassuk, mikor pedig hosszas volt már az étlenség. Ugye két dolog lehetett az étlenség mögött. Az egyik az, hogy ilyen viharban ki tud enni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy minden bizonnyal ott volt-e mögött az is, hogy miután reménytelennek látták a helyzetét, valószínűleg könnyebb volt böjtölni is. Amikor az ember igazán átéli azt, hogy szüksége van segítségre, akkor sokkal könnyebben megteszi azt, hogy böjtöl, hogy könyörög, hogy keresi az Istent. Pál apostol ekkor felállt, és ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Ugye Pál apostol tehát több nap után, amikor a vihar még mindig nem csillapodott le, még mindig a viharban voltak, nem a vihar végén állt fel ezekkel a szavakkal, hanem a vihar közben szólította meg a hajósokat, és először emlékezteti őket arra, amiről beszélt Krétán még, mielőtt kihajóztak volna. Mi lehet az oka annak, hogy Pál apostol erre emlékezteti őket? Amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy nem valószínű, hogy az lett volna az oka, hogy ő most megpirongatja egy kicsit őket. Hanem arról van szó, hogy Pál apostol rámutat arra, ami azóta már beteljesedett, hogy ő előre megmondta, hogy ne induljanak el, mert veszélybe kerülnek, lám veszélybe kerültek. Most is előre mond valamit, amelyre nézve pedig bízniuk kell megint csak, ahogy bízniuk kellett volna még a kikötőben, hogy ne induljanak el. Most egy sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert a viharzó tengeren, a vihar közben kell elhinniük azt, hogy meg fognak menekülni. Ugye ez nehezebb körülmény. Kikötőben könnyebb lett volna elhinni azt, hogy vihar lesz, és ne induljunk el, mint egy viharban benne elhinni azt, hogy lesz kiút, lesz ebből megoldás. Semmi kiútat nem láttak, nem csökkent a vihar ereje. Akkor, amikor Pál ezt elmondta, akkor még a vihar közepén voltak. Pál apostol tehát emlékezteti őket arra, hogy előre kijelentette, előre intette őket, és ez most beteljesedett, most pedig bátorítja őket, és a logika ez tehát, hogy ha az beteljesedett, akkor ez is be fog teljesedni, és vegyék komolyan, amit mond. Bátorítja őket, azért bátoríthatja őket, mert az Isten bátorítást adott az ő számára. Ugye Pál apostol két szempontból lehetett bizonyos abban, hogy ő eljut Rómába. Egyrészt korábban a 23. fejezet 11. versében olvassuk ezt, hogy az Isten megjelent Pál számára, vagy üzenetet adott Pál számára, mellé állt néki az Úr, ezt mondja a 23. fejezet 11. verse, még akkor, amikor Jeruzsálemben fogságba ejtették Pál apostolt, mellé állt az Isten, és ezt mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Pál számára tehát világos volt, hogy neki el kell jutnia Rómába. Így mondjam, ő másként élhette át ezeket a viharos napokat, mert noha ő is nyilván minden megpróbáltatáson keresztül ment, ugyanazt a vihart élte át, de legbelül a lelke legmélyén bizonyossága lehetett afelől, hogy neki Rómában dolga van, neki Rómába meg kell érkeznie, neki még feladata van. Tehát valahogy, valami módon el fog oda jutni, valami módon ezt a vihart is túl fogja élni. A másodszor pedig azért lehetett bizalomban, és ez az, amivel viszont már bátorítani is tudott, hogy az Isten nyilván Pál imádsága nyomán, nyilván Pál ezt az időszakot nem tétlenül töltötte, nem közömbösen töltötte, hanem könyörgött a hajóért, a hajósokért, az emberekért. Az Isten küldött egy angyalt neki, és ezt az üzenetet küldte az angyal által, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod. Ismét megerősítette az Isten Pál számára, hogy igen, neki Rómában meg kell jelennie. A császár elé kell állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Ugye ez már viszont egy olyan pont, amivel Pál felállhatott és bátoríthatta a hajósokat, hiszen eddig maximum azt mondhatta volna, hogy az Isten azt mondta, hogy nekem meg kell jelennem Rómába. Ez, hogy így mondjam, a saját élete szempontjából, ha bizalmat szavaz az Isten szavának, akkor azt jelentette, hogy túl fogja élni ezt az utazást. A viharzó tengeren is biztonságban lehetett, biztonságban érezhette magát. Lehet, hogy nem tudta, hogy hogyan, lehet, hogy nem tudta, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, de nyugalma lehetett abból a szempontból, hogy neki feladata van még. Itt azonban egy olyan üzenetet kapott az imádságára válaszként, amivel már a többieket is bátoríthatta. Azt mondja az Isten üzenete, hogy a többieket, akik te veled hajóznak, a néked mindazokat ajándékba adta az Isten. Mondom, nyilván emögött Pál apostolnak az a hozzáállását, hogy könyörgött a hajóért, a hajósokért, a fogolytársakért, a katonákért, könyörgött azért, hogy megismerhessék az Istent, és megszabadulhassanak, ne kelljen elpusztulniuk reménytelenül ebben a viharban. És Pál ezt a kijelentést, ezt azonnal megosztotta az utitársaival, megosztotta a hajón tartózkodókkal, és bátorította őket, hogy éppen ezért, mint hogy az Isten ezt megígérte, éppen ezért jó reménységben legyenek, bízzanak az Istenben, mint ahogy ő maga teljesen szilárdan hiszi, hogy meg fognak menekülni, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye egy dolog hallani az isteni kijelentést, az isteni ígéretet, és egy következő lépés bízni az Isten beszédében, bízni az Isten ígéretében. Pál apostol eljutott oda, hogy ezt személyes bizalommal tudta kimondani, hogy meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk, mert ő az Istennek bizalmat szavazott, az Isten beszédének, az Isten szavának bizalmat szavazott, és azt is ki tudta ugye jelenteni, hogy egy szigetre kell nékünk kivetődni, tehát ami még nem látszott a sziget, nem volt a közelében sem, de ezt is előre kijelentette bátorításként, bizonyságképpen, hogy ez lesz a megoldás, hogy egy szigeten fognak partot érni. Ennél a gondolatnál egy kicsit hadd álljak meg a történet elolvasásában, és végig gondolásában, hogy az Isten ajándékba adta Pál apostolnak mindazokat, akik vele hajóztak. A Bibliában találunk egy ilyen gondolatot, amelyik arról szól, hogy az Isten sóként helyezi el a hívőket a társadalomban. Ugye a sónak konzerváló, megtartó befolyása, hatása van. A kép az erre épül, hogy az Isten embereknek segít, embereket megment, tekintettel azokra a hívőkre, akik ott élnek körülöttük. Ez a gondolat jelenik meg a Korintusbeliekhez írt levélben is, amikor Pál apostol tanítja azokat a gyülekezeti tagokat, hívőket, akik olyan családban élnek, ahol csak ők hívők, és a társuk, a férjük vagy a feleségük nem hívő. Azt mondja, hogy ne akarjanak ők elválni tőlük, mert így az Isten oltalma érvényesül a családjukon is, így a ti gyermekeitek szentek, így fogalmaz a fordításunk. Tehát ott látjuk ezt a gondolkodást, hogy hívő emberek környezetében is áldást nyernek azok, akik ott vannak, védelmet és oltalmat nyernek, azért, mert az Isten tekintettel van, rátekint a hívők imádságára, rátekint a hívők életére, és rajtuk keresztül munkálkodik. Megjelenik ez a gondolat úgy is, hogy egy-egy társadalom tovább maradhatott fenn, azáltal, hogy hívő emberek, engedelmes emberek éltek benne. De ezt, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk a Bibliában egyrészt egy negatív megfogalmazásban a vízözön előtt, ahol pontosan az idézte elő a társadalomnak a radikális, gyors bukását, hanyatlását, hogy a hívő emberek nem voltak hűségesek, házasságot kötöttek olyanokkal, akik nem félték az Istent és nem követték őt, és ezzel az a megtartó befolyásuk, a jóra való megtartó befolyásuk megszűnt, hiszen összeelegyedve ők is a romlás útján indultak el. Megjelenik pozitív gondolatként is, amikor Ábrahám történetét elolvassuk Mózes első könyvében, Szodoma és Gomora pusztulása kapcsán olvassuk ezt a gondolatot, bár önmagában ott is pusztulás lett a vége, de magát a gondolatot láthatjuk, hogyha hívő emberek, igaz emberek vannak egy városban. Ugye Ábrahám idézőjelbe téve elkezdett alkudni ott az Istennel, hogy ha csak 50, ha csak 40, és így megy, egészen addig, hogyha csak 10 igaz ember találtatott volna, akkor nem kellett volna elpusztulni a városnak. Mert ez egy olyan befolyást jelentett volna a városban, amire nézve az Isten azt mondja, hogy van még reménység. Itt is tehát egy hasonló helyzetet látunk, ahol önmagában Pál menekült volna meg. Pálnak kellett mindenképpen megjelenni Rómában. Pál volt az, akinek feladata volt az evangélium hirdetésben még. De tekintettel arra, hogy Pál a szívén viselte ezeknek az embereknek a sorsát, az Isten ajándékba adta a többi embernek is az életét. Egészen pontosan 276 ember menekült meg így. 276 ember köszönhette a megmenekülését annak, hogy volt közöttük egy olyan ember, aki az Isten munkájában fontos szerepet töltött be, akinek feladata volt még az ige hirdetésében, és aki felől az Isten úgy határozott, hogy neki el kell jutni Rómába mindenképpen. Ma is elmondhatjuk, hogy ma is előfordulhatnak. Nyilván ma nincsen róla kijelentésünk, és nem tudjuk ezt. De az isteni gondviselésnek egy szeletébe pillanthatunk be így, itt, hogy fel sem tudjuk mérni, hogy mi mindenen fordul meg, hogy egy-egy társadalom fennáll, vagy elbukik, hogy egy-egy válságos hajóút az balszerencsés, vagy szerencsés kimenetelű lesz. Ugye ezt mi nem tudjuk átlátni, és nem tudjuk megmagyarázni, de a háttérben nem egy esetben ilyen indoklás áll, hogy az Isten valakinek az életét látja, hogy szükséges, fontos megmaradnia, és ezért megőriz nem csak őt, hanem megőriz hozzátartozókat, vagy embereket, akikkel együtt utazik. Hadd tegyek hozzá még egy gondolatot, és akkor bezárom ezt a zárójelet. A Bibliában van viszont olyan történet, és ez már az utolsó ítélethez kapcsolódik, az isteni ítélethez kapcsolódik, amikor az Isten azt jelenti ki, hogy hiába lennének igaz emberek egy városban, Ezékiel könyve 14. fejezete írja le, felsorol három igaz embert a Bibliából, ők csak a saját életüket menthetnék meg, a többiek nem menekülnének meg. Tehát ezt el kell mondani, hogy ez a fajta oltalom, védelem, ez itt a földi életben működik. Ez itt a földi életben jelent haladékot egy-egy ember számára, kegyelem időt, alkalmakat egy-egy város, egy-egy ország, egy-egy nemzet számára. De ez az utolsó ítéletre nem vonatkozik. Az utolsó ítéletben az Isten szín előtt mindenkinek személyesen kell megállnia, és személyesen kell számot adni az életéről, és ott az már nem működik, hogy az egyik emberre tekintettel a másik ember megszabadul, hanem ott csak az működik, hogy egy ember kegyelemidőt kapott, lehetőséget kapott, és az Isten megnézi azt, hogy alkalmassá vált az örök életre, bemehet az örök életbe, mert összhangba került az élet törvényével, vagy pedig sem. Hát akkor itt ezt a részletet tehát, ami ehhez kapcsolódott, hogy ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak, akkor itt bezárnám, és megyünk tovább a történetben, az utazás történetében. Eljött a 14. éjszaka. Két héten keresztül hánykolódtak a viharban. Ugye nem kis vihar volt, ez két héten keresztül nem szűnt meg ez a vihar. Folyamatosan viharban hajóztak. Amint ides tova hányattatánk az Adrián, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. Ugye Málta szigete előtt vannak már ekkor, és hallották nyilván a parton megtörő hullámokat, az zúgást, érzékelték a szárazföld közelségét. Lebocsátván a vízmérőn 20 ölnyinek találták, majd egy kevéssé tovább menve ismét lebocsátván a vízmérőn találták 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetve ki, kívánták, hogy nappal legyen. Ugye ez az éjszaka közepén volt, amikor elérkeztek tehát Málta szigetének a közelébe, és ekkor megint egy válságos idő jött el. Most már közel vannak ahhoz a szigethez, ahova ki kell nekik jutniuk. Ugye mondhatnánk így is, hogy Pál apostol proféciája, ez teljesedő félben van. A vihar ugyan nem múlt el, nem csöndesedett le, de nem is erről szólt az ígéret, arról szólt az ígéret, hogy meg fognak menekülni. És arról szólt az ígéret, hogy egy szigetre fognak kivetődni. Azonban ekkor a hajósok el akarnak menekülni a hajóból. A hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátottátok a tengerre annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnak kivetni. Mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Ugye itt megint Pál apostolnak fontos szerepe van a történet alakulásában, hiszen ezek a hajósok be akarták csapni a többieket, egyszerűen el akartak menekülni a hajóról, menteni akarták a saját életüket és sorsukra hagyni a többieket. Őket igazából nem gondolkoztatta el az, hogy mindenki megmenekülhetne, ők továbbra is a saját életüket féltették. Pál apostol azonban átlátott a helyzeten, és erre ugye a százados és a vitézek azok elvágták a csónak köteleit, és így gyakorlatilag mentőcsónak nélkül maradt a hajó. Elgondolkozhatunk azon is, hogy mi lett volna, hogyha ezt nem teszik, és amikor később zátonyra futnak, akkor van egy mentőcsónak kéznél, és nem kell deszkákon partra úszni. Nem volt tehát már mentőcsónakuk sem, és várták azt, hogy megvirradjon. Ekkor jön Pálnak a következő bátorítása, ezt is szeretném elolvasni. Addig pedig, amíg nappal lenne, intette őket Pál, mindnyájukat, hogy egyenek, mondván. Ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Ja, Pál megint megerősítette azt a bátorítást, hogy ne féljenek, ne rettegjenek, meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk. Egy hajszál sem esik le a fejükről, ahogy fogalmazott Pál apostol. 14 nap óta étlen várakoztak, és szükséges volt most már, hogy erősödjenek, ételt vegyenek magukhoz, hiszen nem lesz erejük megmenekülni. Ahhoz azonban, hogy egyenek, ahhoz először annak a félelemnek el kellett múlnia, hogy el fognak veszni. Ugye a halál félelemben az embernek kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy étkezzen. A félelem annyira meg tudja bénítani az embert, hogy képtelen arra, hogy egy falat is lemenjen a torkán. Pál apostol nem csak szavakkal bátorította őket, nem csak szavakban állt az ő példamutatása, hanem ott előttük, amikor ezeket mondta, akkor kenyeret vett és hálát adott az Istennek, és mindnyájuk előtt elkezdett enni, ezzel is bátorítva őket. Itt van egy ember, aki azt mondja, hogy az Isten angyala megjelent neki, aki azt üzente, hogy meg fog tartani bennünket az Isten, ajándékba adja az életünket ennek az embernek, mert neki Rómába el kell jutnia. És ez az ember, aki együtt küzdött velünk, együtt volt velünk a viharban, aki bátorított bennünket, ez az ember azt mondja, hogy együnk, és maga is eszik. Ezt láthatták ott az emberek, és felbátorodtak ők is Pál hatására, Pál személyes befolyására ők is. Annyira felbátorodtak, hogy mindnyájan magukhoz vettek táplálékot. Amiután pedig ettek, még mindig volt a hajóban, amit ki kellett szórni. Ugye kiszorták az összes élelmet, ami még a hajóban volt, a gabonát a tengerbe hányták, és amikor megvíradt, akkor egy tengeröblöt fedeztek fel. Nem ismerték fel, hogy hol vannak, csak érzékelték, hogy egy öböl közelében vannak, és úgy döntöttek, hogy akkor ott megpróbálnak kikötni. Ezért elvágták a vasmacskákat, amik addig ugye horgonyozták a hajót, és felhúzták a nagy vitorlát, és igyekeztek kijutni a partra. Ekkor az utazásnak még egy nehéz időszaka következett, amikor újabb életveszedelembe kerültek, most már Pál apostol és a foglyok csak, mert hogy a római katonáknak a feladatuk az volt, hogy élve vagy halva, de el kell számolniuk azokkal a foglyokkal, akiket rájuk bíztak őrzésre, hogy eljutassanak Itáliába, eljutassák őket Rómába. És ugye a katonák úgy gondolkoztak, hogyha kiúsznak a partra, miután zátonyra futott a hajó, és kénytelenek voltak úszva partot érni, úgy gondolkoztak, hogyha ezt lehetővé teszik, akkor nyilván el fognak menekülni a foglyok, és őnekik ez az életükbe fog kerülni. Tehát sokkal biztonságosabb, hogyha ezeket az embereket lemészárolják, megölik, hogy senki el ne szabadulhasson. Eddigre azonban Pál apostol olyan tekintélyre tett szert a százados előtt, és hát valószínűleg a többi ember előtt is, hogy a százados mindenképpen meg akarta kímélni Pál apostolnak az életét. Itt most már azt látjuk, hogy egyrészt az Isten kegyelmének köszönhették emberek az életüket, mert az Isten párra tekintettel az ő életüket is megmentette. Most itt megint Pálnak köszönhetik az életüket, mert a százados is úgy gondolkozott, hogy Pált meg akarja menteni. Azt meg nem mondhatja, hogy a többiek igen, Pál nem. Ezért aztán mindenkinek a megkegyelmeztek, és hát ugye azt találták ki, hogy ússzanak ki azok a vitézek, akik tudnak úszni, menjenek előre, és aztán ússzanak ki a többiek, azok, akik pedig nem tudnak úszni, azok úszadékfákon, a hajónak az egyes darabjain jussanak ki a partra. És hát így történt, hogy szerencsésen kimenekültek a szárazföldre, és tényleg át tudtak telelni aztán Máltán az életveszedelemből, amely 14 napon keresztül tartott az életükben, megmenekültek, úgy, ahogyan az Isten ezt megígérte számukra. Itt ezen a ponton magának a történetnek, a fejezetnek a végére értünk, a következő alkalommal fog két hét múlva tovább folytatódni a történetünk. Én befejezésképpen egy kérdést szeretnék csak felvetni ehhez az egész útleíráshoz. Ugye ez egy nagyon részletes leírás volt, a hajósok értékelik is ezt az ókori beszámolót a hajózásról, a hajózási szokásokról. Azt a kérdést vetném fel, hogy mi volt a titka annak, hogy Pál apostol így tudott viselkedni ebben az élet-halál veszedelemben. Ja, mert azt hiszem, hogyha végignézzük, akkor láthatjuk azt, hogy döntő fordulatok kötődnek az ő személyéhez. Volt, ahol hallgattak rá, volt, ahol nem hallgattak rá. Nyilván sokkal kisebb veszteséggel megúszhatták volna, hogyha azonnal hallgatnak rá. Ez is lehet egy tanulság számunkra, hogy elkerülhetünk bizonyos veszedelmeket az életben, elkerülhetünk bizonyos veszteségeket az életben, hogyha hamarabb hallgatunk az isteni üzenetekre, ha hamarabb hallgatunk az Isten szavára. Mi a magyarázat annak, hogy Pál apostol másként tudott viselkedni, és a reménytelen élethelyzetben reménység között tudott lenni szemben a többiekkel? Én alapvetően azt úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű és nagyon kézenfekvő a válasz erre, ez pedig a bizalom. Hadd tegyem hozzá azonban azt is, hogy ennek a bizalomnak az alapja pedig az volt, hogy Pál apostol nem akkor reménykedett pusztán az Istenben, amikor veszedelemben volt. Nagyon sok ember felsóhajt, felkiált, és nagyon sok ember segítséget is tapasztal az Istennél, akkor, amikor nehézségbe kerül. Nagyon sok ember fogadkozik akkor, amikor nehézségben van, hogyha abból ki fog kerülni, akkor ő hogyan fogja másként élni az életét, és fogadalmakat tesz az Istennek, és nagyon sokszor, amikor ez a veszedelem elmúlik egy ember életében, akkor el is felejti, hogy mit ígért, mire gondolt, hogyan gondolkozott. Olvastam egy hívő embernek a leírását, aki hát egy tengeröblön kelt át hajóval, és a hajójuk viharba került, és leírta azt, hogy ő nyugodt volt. Nyugodt volt, mert tudta, hogy feladata van, tudta, hogy az Isten feladatot bízott még rá, és tudta, hogy az Istenre rábízta az életét. Körülötte emberek voltak, akik nem tették ezt meg, és akik fogadkoztak, hogy ha ők ki fognak érni épségben a partra, akkor mit fognak tenni, és hogyan fogják az életüket az Istennek ajánlani. És aztán szerencsésen partot értek, és úgy felejtették el az ígéretüket, ahogyan elmondták azt a vihar hevében, a vihar hatására. Próbálta ez az ember emlékeztetni őket, hogy emlékezzenek csak vissza arra, hogy miket mondtak, amikor a hánykódó hajón voltak, de kinevették, kigúnyolták nagyobb részt, és nem gondolkoztak el rajta. Pál apostol hitének tehát az volt a titka, azért tudott a nehézségekben, a bajok között is bízni az Istenben, mert nem csak a nehézségekben és nem csak a bajok között bízott az Istenben. Nem csak akkor kereste az Istent, amikor szüksége volt rá fizikai szorongattatás, nehézség miatt, hanem a bizalmának az volt az alapja, hogy átadta az életét az Istennek. Így fogalmaz Pál apostol, és ez talán már a sorozatunkban elhangzott ez a részlet Pál szavaiból, mert az apostolok cselekedetei feljegyzi. Ezt mondja Pál apostol, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Tehát, hogy jó lelkiismerettel élte az életét, hogy rendezett viszonyban élte az életét, és itt szeretném szintén Pál szavait felidézni, az egyik levelében írja ezt, hogy megtartva a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet elvetvén némelyek, a hit dolgában hajótörést szenvednek. Akkor tud az ember igazán bízni az Istenben, amikor a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy ő csak érdekből Isten félő, hogy ő csak akkor keresi az Istent, amikor veszedelemben van, egyébként nem keresi, amikor nem vádolja a lelkiismeret azzal, hogy egyébként semmibe se veszi az Istent, nem foglalkozik vele. Tehát a bizalmat, az Isten iránti bizalmat ássa alá az ember életében az, amikor engedetlen, az, amikor nem követi a személyes meggyőződését, mert amikor az embert a lelkiismerete vádolja, akkor nem arról van szó, hogy az Istenben ne bízhatna, mert az Isten nem szereti őt, nem erről van szó. Az Isten minden embert szeret, az Isten minden embernek segíteni akar. A lelkiismeret bennünket gátol abban, hogy bízunk az Istenben, és nagyon jól teszi, hogy gátol benne, mert az Istenhez való viszonyunk nem rendezett ekkor, nem helyes ekkor. Jó lelkiismeretre van szükség ahhoz, hogy az ember a bizalmat a maga teljességében meg tudja élni az Isten iránt. Arra van szükség, hogy a lelkiismeret arról tegyen bizonyságot az embernek, hogy amit helytelenséget tettünk, azzal szembefordultunk, és arra nézve az Istentől várjuk a bűnbocsánatot. Ha a lelkiismeret erről tanúskodhat az életünkben, hogy mi megtértünk az Istenhez, ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy mi az Isten személyét keressük, és az Istennel rendezett viszonyt akarunk, ami azáltal történik, hogy nem engedjük, hogy a bűn elválasszon tőle. Most amikor erről tesz bizonyságot a lelkiismeret, akkor tud felbátorítani bennünket arra, hogy igen, bízhatunk az Isten ígéreteiben, mert ránk vonatkoznak ezek az ígéretek. Tehát az Isten önmagában minden embert szeret, és minden embert megmenteni akar, az ember nem tud bízni az Istenben, csak akkor, hogyha ezt a lelkiismerete támasztja alá, hogy igen, ő az Istenhez tartozik. Pál apostol a római levélben ezt írja, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Isten hiába is adna bátorító, biztató üzeneteket az embernek, hogy bízzunk, mert ő szeret bennünket, bízhatunk, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és ezzel a legnagyobb bizonyítékát adta az Isten szeretetének. Mi igazán bízni csak akkor fogunk, ha ez a bátorítás, ez összekapcsolódik a belső jóváhagyással, a lelkiismeret jóváhagyásával. Pál apostolnak tehát ez volt a titka, hogy ő naponként gyakorolta azt, hogy az Istenre bízza magát, nem csak akkor, amikor veszedelemben volt, hanem az Isten akaratát kereste az életében, és ez az, ami adott neki kellő szilárd bizalmi alapot az Isten iránt arra nézve, hogy bárhogyan is alakulnak az események, az az ő javát szolgálja, az segítségül van az ő számára. Ugye itt most ebben a konkrét helyzetben Pál apostol tudta, hogy túl fogja élni és meg fog érkezni. Volt azonban olyan helyzet, amikor ezt írja a korintusi levélben, olvassuk ezt is, hogy ő a saját életéről is lemondott, nem abban reménykedett, hogy biztos, hogy túl fog élni egy bizonyos élethelyzetet. Azt mondta azért, hogy ne bizakodjunk a testben, hanem az élő Istenben reménykedjünk. Nem azt jelenti tehát, hogy egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én tehetek bármit, én úgyis életben maradok, hogy jöhet bármilyen nehézség, én úgyis életben fogok maradni, hanem úgy gondolkozik, és itt a bevezető versnek ezért örültem is, erre hadd utaljak vissza, hogy bármi nehézség történik az életemben, mindent az Isten iránti bizalommal fogadhatok, és rábízhatom magamat az Istenre, mert ő neki van hatalma megtartani. Ha pedig úgy dönt, hogy nem tartja meg az életemet, akkor az nekem lesz jó, mert az Isten tudja jól, hogy minek kell történnie, mi az, ami javamra válik, mi az, ami építi a vele való kapcsolatomat. A bizalom alapja tehát nem az, hogy biztos, hogy jó történik az emberrel, hanem az, hogy biztos, hogy jóra válik az, ami történik velem, még ha ez önmagában esetleg fájdalmas vagy félelmetes is. A hit, az Isten iránti bizalom adott nyugalmat Pál apostolnak ebben a viharos utazásban. Én akkor ezzel a gondolattal zárnám le ezt a mai alkalmat.